Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Ugyanint az írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, 5. részében, annak 21. és 22. versében a következőképpen. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél, mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Pál apostolnak pásztori leveleit a gyülekezet életével, kormányzásával foglalkozó leveleit olvassuk, és ebből is most a Timóteushoz írott levelet. És ebben a levélben láthattuk azt, hogy az apostol elénk adja, milyen legyen a gyülekezet Isten tiszteletének rendje. Kik legyenek a gyülekezet vezetői, presbiterei, lelkipásztorai? Milyen elvárásokat támaszt Isten igéje a gyülekezet vezetőivel kapcsolatban? Az 5. fejezetben, a ma előttünk levő igerészben a vezetés a gyülekezet kormányzásának a témáját folytatja tovább az apostol. Miután az előző fejezet végén arra figyelmeztette fiatal tanítványát, Timóteust, hogy ifjú kora miatt ne legyen rest szolgálatát elvégezni, ne legyen benne félelem, hanem teljes határozottsággal lépjen fel, gyakorolja az egyház fegyelmet, hirdesse Isten igéjét, az evangélium üzenetét. Ma az előttünk levő igerészben Timóteusnak olyan utasításokat, útmutatásokat, tanácsokat ad az apostol, amelyben pedig a gyülekezeten belüli különböző csoportok, korok szerinti korcsoportok és rang szerint különböző tisztségviselők közötti szolgálatra nézve buzdít, és ezeket igyekszik eligazítani. Timóteusnak először is rá kell döbbennie és meg kell értenie azt, hogy a gyülekezet közösségére úgy kell tekintenie, mint egy nagy családra. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat. A fiatalabbakat, mint öcsédet. Az idősebb asszonyokat, mint anyádat. A fiatalabbakat, mint húgodat. Teljes tisztasággal. Az apostol tanácsa, útmutatása Jézus Krisztusnak a szavain alapul. Hiszen maga, ami Urunk Jézus Krisztus az, aki tanítványainak kijelenti az evangéliumban. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ez a Jézus által adott útmutatás, testvéri és szülői szeretet, tisztelet az, amely megőrizheti a gyülekezetet, a gyülekezet közösségét mindenfajta viszálytól, hatalmi túltengéstől, gőgtől, büszkeségtől. És erre hívja tehát az apostol Timóteust, és hívja minden időben a keresztény gyülekezet vezetőit, keresztény gyülekezet tagjait, hív Isten igéje bennünket is. Azonban, ahogy a családi életben, úgy a gyülekezet nagy családjában is felmerülhetnek különböző problémák, különböző nehézségek, szociális és anyagi problémák, és ezekre is igyekszik most az apostol választ adni. Különösen is az özvegyek kérdésére kitérve, majd a vezetők kiválasztásáról, megbecsüléséről és fegyelmezéséről is szól, végül pedig a rabszolgák helyzetével foglalkozik a gyülekezeten belül, ők hogyan és miképpen illeszkednek be a gyülekezet nagy családjába. Lássuk tehát ezt a három fontos kérdést. Először is a gyülekezet szociális kérdésével, felelősségével foglalkozik az apostol. Hiszen, ha úgy tekintünk a gyülekezet közösségére, mint egy nagy családra, akkor valóban felmerül a kérdés, hogy mi lesz a rászorulókkal, mi lesz az árvákkal, mi lesz az özvegyekkel. Az árva gyermekek kérdése úgy tűnik, a gyülekezet közösségében nem okozott különösebb nehézséget, mert maguk a gyülekezet tagjai, vagy a rokonok, a családtagok a családon belül egymás között ezt a kérdést megoldották. Az árván maradt gyerekekről gondoskodtak. Kritikusabb és sokkal bonyolultabb volt azonban az özvegyekről való gondoskodás ügye. Ezért ezzel foglalkozik részletesebben is az apostol. Nem csak az egyház, a gyülekezet közösségében volt ez probléma, de általános társadalmi probléma is volt az ókorban. Abban az ókori időszakban, amikor az asszonyoknak az identitása, a személyisége, a megélhetésüknek az anyagi része is a férjükhöz volt kötve. Így aztán, ha egy asszonynak meghalt a férje, akkor nem csupán a házastársát veszítette el, de a társadalmi helyzetét, jelentőségét is elveszítette. Teljesen kiszolgáltatottá, támasz nélkülivé vált. Az apostol ezért leszögezi, hogy a gyülekezet közösségének az özvegyekért is, a támasz nélkül maradt asszonyokért is felelősséget kell vállalnia. De ennek a felelősségvállalásnak, ennek a gondoskodásnak megfelelő rendben, bizonyos szabályok betartásával kell megtörténnie. Azt látjuk a Szentírásban, hogy már a kezdet kezdetén a jeruzsálemi ősgyülekezetben is igyekeztek gondoskodni a gyülekezethez tartozó özvegyekről. Számba vették őket, nyilván tartották őket. De nem csak a segélyezés, a gondoskodás miatt történt ez, hanem azért is történt, mert ezeket az özvegyasszonyokat munkába is, szolgálatba is állították. Bevonták őket a gyülekezet szeretet munkájába. És így értjük meg az apostolnak a tanácsát, az őskeresztény gyülekezet gyakorlatát. Nem csak arról volt tehát szó, hogy segélyt osztottak volna a rászorulóknak, az özvegyeknek, hanem sokkal többről. Foglalkoztatták őket, munkát is biztosítottak a számukra, hogy a maguk lehetőségei szerint ők is hasznos tagjai lehessenek a közösségnek. És így a gyülekezetben hasznos diakóniai szolgálatot végző özvegyek valóban olyan személyek lehettek, akik tiszteletet érdemeltek a maguk számára. Ahogy erre az apostol Timóteust buzdítja is, az özvegyasszonyokat pedig, akik valóban özvegyek, tiszteld. Tiszteld, ez a kifejezés úgy is fordítható, becsüld meg őket. Az özvegyek iránti tiszteletre, megbecsülésre való intés mellett azonban az apostol arra is figyelmezteti Timóteust, hogy meg kell vizsgálnia a gyülekezetnek, hogy kik azok, akik valóban felvehetők a gyülekezet által gondozottak sorába. Az apostol az 5. parancsolatra hivatkozva kizárja azokat, akiknek vannak saját gyerekeik, unokáik. Mert ebben az esetben magának a családnak a felelőssége a róluk való gondoskodás. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. Vannak azonban özvegyek, akiknek nincs saját családjuk, nincsenek vérszerinti gyerekeik, de vannak ismerőseik, vannak barátaik, távolabbi hozzátartozók, akik esetleg gondoskodnak róluk. Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket. Ne terheljék a gyülekezetet. hogy az valóban az özvegyeket segítse. Akit a család, távolabbi rokonok, barátok, ismerősök segítenek, gondoznak, az nem kell, hogy a gyülekezetet terhelje. Aztán kizárja azokat is az apostol ebből a sorból, a gyülekezet által gondozott özvegyek sorából, akik valamilyen családnál alkalmazva vannak háztartás vezetésére, gyerekek nevelésére, hiszen így az ő megélhetésük is biztosítva van, és az ő társadalmi helyzetük is valamennyire biztosított. A fiatalabb özvegyek számára viszont egy parancsot ad az apostol. Parancsként írja elő, hogy ne terheljék a gyülekezetet, hanem ők maguk igyekezzenek gondoskodni magukról. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez. Szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra. És hogy ezt pontosan szabályozza is az apostol, egy életkort, egy korhatárt is meghatároz, ami alatt nem szabad a gyülekezet által gondozott özvegyek sorába senkit fölvenni. Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, mondja az apostol, aki nem fiatalabb 60 évesnél. Tehát az e fölött levő idősebb asszonyokról van szó, akikről a gyülekezet majd gondoskodni fog. Miért mondja ezt az apostol, ezt is megindokolja, a fiatalabbak számára tehát ott van a lehetőség, hogy vagy ismét férhez mennek, gyermeket nevelnek, háztartást vezetnek, vagy munkát vállalnak, de semmiképpen sem tétlenséggel töltik az idejüket. Mert a tétlenség, a munkanélküliség sok bűnnel, sok kísértéssel jár. Akik megszokják, hogy házról házra járnak, de nem csak semmittevők, hanem fecsegők is, más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amelyeket nem kellene, mondja az apostol. És kizárja még az elvált asszonyokat is ebből a körből, csak olyan vehető fel az özvegy asszonyok sorába, aki egy férfi felesége volt. Csak ezeket javasolja felvételre tehát, akik erkölcsi magatartásuk, korábbi életvitelük szerint is kifogástalanok, akik mellett jó cselekedeteik tanúskodnak, a gyermekeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha a szentek lábát megmosta, ha a nyomorultakon segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt. És ezt az elvárást, ezt a listát olvasva azt mondhatjuk, hogy nagyon szigorú szabályokat, nagyon szigorú útmutatásokat ad az apostol. De miért is teszi vajon? Miért von ilyen szigorú határokat az apostol? És azt is megértjük az igéből, hogy a gyülekezet özvegyeinek sorába felvettek, nem csak egyszerűen gondoskodásra szoruló személyek voltak, de egyben ezek az özvegyasszonyok egyházi tisztségviselők is lettek. Olyan egyházi tisztségviselők, akik a diakóniai, a szeretett szolgálat területén szolgáltak. Munkájuk végzéséhez fogadalmat is kellett tenniük a gyülekezet előtt. És amíg erejük, egészségük engedte, addig maguk is részt vettek a gyülekezet munkájában, aktív tagjai voltak a gyülekezet szolgáló közösségének. Amikor pedig egészségük és egészségi állapotuk megromlott, akkor maguk is haszon élvezőivé lettek ennek a diakóniai szolgálatnak, a szeretett szolgálatnak. A gyülekezet felelősségéről beszél tehát az apostol. Felelősséggel tartozunk egymás iránt, és ez a felelősség kiterjed a gyülekezet vezetőire is. A második részben az apostol a gyülekezet vezetői, szolgálói iránti felelősségről szól. Korábban a harmadik fejezetben azt mondta az apostol, hogy szép és nemes feladat az, ha valaki püspökségre törekszik, vagyis egyházi tisztségre, egyházi szolgálatra törekszik. Azt is elmondta az apostol, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki gyülekezeti vezető, szolgálatot betöltő személy akar lenni. Most pedig rátér az apostol a fizetés, a fegyelem és a felszentelés kérdésére is. A pásztori levelek, tehát Timóteushoz írott két levél, Titus levél, egyaránt beszél a presbiteri tisztségről. Többször is találkozunk a pásztori levelekben ezzel a tisztséggel. Eleinte a presbiterek, vagyis a vének, a gyülekezet elöljárói voltak. Egy-egy gyülekezetben több ilyen személy, több ilyen presbiter is volt, vén, akik együtt munkálkodtak, együtt végezték a szolgálatukat. A közös felelősség, a közös feladat lassan egy testületté formálta őket. Így alakult ki a presbiterek testülete. Ez a testület, ez a közösség végezte a gyülekezet ügyintézését, adminisztrációját, de közülük kerültek ki azok is, akik az igehirdetés és a tanításban is szolgáltak. És közülük választották meg azokat is, akiket később a püspök, azaz felvigyázó címmel is illettek. És ahogy növekedett a hívek száma, ahogy erősödött az egyház, egyre több feladat hárult ezekre a vénekre, presbiterekre. Így aztán már egy egész embert kívánt a feladat. Egész embert lefoglaló hivatássá lett a presbiterség. A magyar református egyházunk mai szóhasználatában az egyház kormányzásban tevékenykedő személyeket, de nem lelkész személyeket nevezzük presbitereknek. És emellett használjuk a lelkipásztor, illetve tanító, hitoktató címet, tisztséget is. A pásztori levelekből kitűnik tehát, hogy azok a presbiterek, azok a gyülekezeti vezetők, akik teljes mértékig oda szentelték magukat a gyülekezet szolgálatára, ezek a személyek munkájukért fizetséget is kaptak. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Hiszen a gyülekezet felelőssége, hogy azokat, akik a közösség szolgálatára kilettek választva, és erre megbízást is kaptak, és teljes idejükben a gyülekezet szolgálatát végzik, ezeket a gyülekezet közössége tartsa el, mégpedig jól tartsa el. Pál a szavait egy ószövetségből vett idézettel és egy Jézustól származó határozott parancsal is alátámasztja. Mert azt mondja az írás, ez az ószövetségi idézet, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. A Jézustól származó mondás pedig így hangzik, méltó a munkás a maga vérére. Gyülekezet tehát felelősséggel tartozik vezetői iránt. Eltartani őket, a szolgálatra rendelt személyekről gondoskodni. De nem csak gondoskodni köteles a gyülekezet, hanem ellenőrizni is, fegyelmezni is őket. És a fegyelem gyakorlása kettős célzattal történik. Egyrészt szükséges a jó rend megőrzése, az alaptalan, a rossz indulatú rágalmazások kivédése. Ezért azt mondja az apostol, presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú szavára. Itt ismét az ószövetségi törvényt idézi. Az ószövetségi törvény szerint legalább két vagy három tanú egybehangzó vallomására volt szükség ahhoz, hogy valaki ellen vádat emelhessenek. És ha ez megvolt, ha igazolást nyert a vád, ha két vagy három tanú egybehangzó állítása alapján megállt a vád, akkor következhetett az ügy kivizsgálása, és ha igaznak bizonyult a vád, akkor a közösség előtti megfeddés. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többieket is félelem támadjon. A bajokat, mondja az apostol azonban, a legjobb megelőzni. Ezért azt tanácsolja Timóteus számára, hogy a fegyelmezésnek, a gyülekezet kormányzásának is a legjobb módja a személyes példaadás és a jó munkatársak kiválasztása. Kézrátételt pedig ne síjesd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes, tisztán őrizd meg magadat. Az egyházi tisztségbe való beiktatásnak a része volt az ősegyházban is, és ma is része a kézrátétel. Ezért is inti Pál Timóteust, hogy ezt a kézrátételt ne hamarkodja el. A jelöltek csak akkor kapjanak megbízást a szolgálatra, ha már egy bizonyos idő eltelte után bizonyították a hűségüket is. Végül pedig a vezetők kiválasztásával kapcsolatosan körültekintésre is, tisztán látásra, óvatosságra is buzdít az apostol. Az emberek gyakran egészen mások, mint amilyennek első látszatra mutatják magukat. Kezdetben talán valóságnál jobbnak mutatják magukat, vagy adott esetben a valóságnál rosszabbnak is mutathatják magukat. Időbe telik, amíg a jó vagy a rossz tulajdonságok felszínre kerülnek. Ezért figyelmeztet az apostol. Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre. Mások bűnei viszont csak később derülnek ki. Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, amelyek pedig másfélék, azok sem rejthetők el. Timóteus számára ezért a legfontosabb feladat a példamutató élet. Arra inti őt az apostol, hogy mértékletesen éljen. De a mértékletességben sem szabad átesni a ló túloldalára. Timóteusnak nem kell önsanyargatásban sem élnie. Sőt, azt tanácsolja neki az apostol, hogy ezután ne csak vizet igyál, hanem a gyomrodra és gyakori gyengességedre való tekintettel élj egy kevés borral. A régiek az ókori orvoslás szerint ugyanis a bornak is gyógyító erőt tulajdonítottak, és gyakran használták is az orvoslásban. Így maga az apostol is nyugodt lelkiismerettel ajánlja a valamilyen gyomorbetegséggel küzdő, gyengélkedő Timóteus számára, hogy használja és éljen vele nyugodt lelkiismerettel, de mértékletesen. A gyülekezet tehát felelősséget hordoz a vezetői iránt. Ennek a felelősségnek meg kell nyilvánulnia a megbecsülésben. Vagyis a megfelelő tisztelet, a megfelelő bérezés megadásában. De szükséges a méltányosság gyakorlása is, ami azt jelenti, hogy a vezetőket érő alaptalan vádaskodást figyelmen kívül kell hagyni. Fontos a pártatlanság, vagyis a részrehajlás elkerülése, de fontos az óvatosság is, az elhamarkodott döntéseknek a mellőzése és a megkülönböztetés, vagyis a felszín mögé, a szív mélyére való tekintés, hogy Isten emberei, szolgái valóban megpróbált emberek legyenek. És ha ezeket az útmutatásokat sikerül a gyülekezet közösségében megőrizni, megtartani, akkor elkerülhetők a viszályok, akkor megőrizhető a békesség, a tisztelet és a szeretet a gyülekezeten belül. És végül még egy csoportot említ az apostol, akiknek a helyzete szintén kritikus, problémás volt a gyülekezeten belül. A rabszolgák helyzetéről van szó. A gyülekezet növekedésével, a kereszténység terjedésével egyre többen kerültek ki olyanok is a keresztény közösség tagjai közül, akik társadalmi helyzetüket tekintve rabszolgák voltak. És a gyülekezetnek szembe kellett nézni ezzel a kérdéssel is. Hogyan viszonyuljon a keresztény gyülekezet a rabszolgaság intézményéhez? Hogyan viszonyuljon a rabszolgák társadalmi helyzetéhez? Az apostol világos és őszinte képet fest a rabszolgák helyzetéről, amikor így nevezi őket, akik iga alatt görnyedő szolgák. Az iga az nem más, mint az állatok számára kitalált dolog. És amikor a Szentírásban igáról beszélnek, és emberekre nézve említik, akkor leggyakrabban valamilyen elnyomó rendszert szimbolizálnak vele. Hiszen a rabszolgaság valóban az elnyomás egyik formája volt, ami kétségtelenül embertelen intézmény, hiszen az egyik ember a másikat állati iga alá vonta. Ez az embertelen intézmény működött az ókorban. Az egyik írásmagyarázó így mondja, a rabszolgaság intézménye olyan volt, mint egy óriási rákos daganat, amely lassan felemésztette az egész római birodalmat, szétzüllesztette annak politikai, gazdasági és morális erejét, és a birodalom bukásához vezetett. Az apostol azonban most nem ezzel a kérdéssel akar foglalkozni. Nem a rabszolgaság intézményéről akar valamilyen teológiai fejtegetést elmondani, hanem csupán két konkrét gyakorlati helyzettel akarja Timóteust szembesíteni. Vannak olyan rabszolgák, akiknek uruk pogány, és vannak olyan rabszolgák, akiknek pedig a gazdájuk keresztény ember volt. Ezért ezt a tanácsot adja az apostol keresztény rabszolgák számára, hogy végezzék a munkájukat továbbra is szorgalommal és hűséggel. Saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Vagyis ha egy rabszolga keresztény hitre jutott, ez a Krisztusban kapott szabadság, még nem jelenti azt, hogy a munkáját el kellene hanyagolnia. Sőt, éppen ellenkezőleg, keresztényként annál inkább kell szorgalmasan és becsületesen dolgoznia, hogy ez az ő becsületes munkája bizonyságtétel lehessen, amely Krisztusra mutat. Ha pedig a rabszolga gazdája maga is keresztény, akkor sem adhat okot arra, hogy ne tisztelje, és ne végezze hasonló módon szorgosan a munkáját. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik jó cselekvésre törekeznek. És így jutunk el ennek a pásztori levélnek az üzenetében, ebben a zakaszban oda, hogy összefoglalhatjuk az üzenetet, és elmondhatjuk, hogy az apostol által felsorolt rendelkezések gyülekezet társadalmi kötelezettségére vonatkoznak. Különösen is kitérve az özvegyek helyzetére, a presbiterekre és a rabszolgákkal kapcsolatosan. Három különböző társadalmi csoportot láttunk, akik teljes mértékig különböznek egymástól. Férfiak és nők különböznek egymástól. Szolgák és szabadok különböznek egymástól. Fiatalok és idősek sokban különböznek egymástól. Gyülekezeti vezetők és egyszerű gyülekezeti tagok sokban különböznek egymástól. De mégis ezeket a különböző csoportokat, életkorok vagy társadalmi helyzetük szerint különböző csoportokat egy valami összeköti. Minden útmutatásban, minden egyes csoportnak adott intésben ott van ez a szó, a megbecsülés, a tisztelet. A gyülekezetnek meg kell becsülnie, tisztelnie kell, vagyis gondoskodnia kell az özvegyeiről, az árvákról, a nélkülözőkről. A gyülekezetnek meg kell becsülnie, tisztelnie kell a vezetésben bevált, áldozatos munkát végző szolgáit. És ugyanez érvényes a rabszolgákra is, akiknek pedig a saját uraikat kell megbecsülniük és tisztelniük. És mindezekben közös tehát a megbecsülés és a tisztelet. És a Szentírásban sokszor említetik az egymás iránti tisztelet. Nagy hangsúly esik erre. Mert valóban igaz, hogy minden embert megillet a tisztelet. Isten úgy teremtett bennünket, méltóságra emelte az embert, a maga képmására teremtette. Ez az embernek, az Isten képűsége az, ami tiszteletet érdemel, és amit egymásban is meg kell látnunk és tisztelnünk kell. És ha minden emberben észrevesszük ezt az isteni képmást, ami a teremtettsége folytán benne van, észrevesszük a benne levő értéket, akár idős, akár fiatal, akár nő, akár férfi, akár szolga, akár szabad, akár vezető, akár alávetett, ha észrevesszük és becsüljük, Isten akarata szerint járunk el, és Isten áldása velünk lesz. Adja az Úr, hogy itt legyen. Amen. Feleljünk tehát a dicséret mondással Isten ígéjére, a 464-es számú dicséret első és második versét énekeljük. A 464-es számú dicséret első verse így kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.